60-on túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új budaiak magazin műsora.
Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Mai adás szerkesztője Ámen Zsóka vagyok. Hálás feladat májusi műsort szerkeszteni. Ez a hónap köztudottan a tavasz, a virágzás, a megújulás és a szerelem időszaka. Nevét is Majáról, a görög termékenység istennőről kapta. Innen eredeztethető, hogy a hónap első vasárnapján az édesanyákat, a hónap közepén a családokat, az utolsó vasárnapon pedig a gyereknapot ünnepeljük. Ugyanerre az időszakra esik, a természet újjászületésére gondolva, a madarak és fák napja, a biológiai sokféleség és a nemzeti parkok napja is. Műsorunk témái is érintik ezeket a jeles napokat. Mai műsorunkban megszólaltatunk egy édesanyát, megtudjuk, hogy virágzik a vadrózsa, és hogyan születhetnek újjá a fák. Ellátogatunk a grunt helyett a fűvészkertbe, s végül a csipkefa bimbójára utalva hallhatunk egy érdekes és követésre méltó történetet. Jó szórakozást kívánunk!
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you.
Sokszor halljuk mostanában, hogy az édesanyáknak karrier és a gyerek között és a család között kell választani. Erre rácáfol Körtvényesi Mónika, aki öt gyerek mellett, orvosi hivatás mellett és önkénteskedés mellett is el tudja látni a feladatait. Mindig orvosnak készül?
Azt hiszem, hogy elég korán eldöntöttem, hogy valami segítő szakmában dolgozom, és nagyon szerettem a biológiát, a kémiát, és egy középiskolás korom óta körülbelül.
És akkor onnan van a férjel való ismeretség is, ugye?
Igen, az egyetemen találkoztunk.
Az egyetemen, és akkor már elkezdődött a gyermek áldás is, ugye?
Nem, diploma után én dolgoztam, és 27 évesen szültem az első gyerek.
Hogy fér bele az önkénteskedés? Egy szervezetnek a tagja, illetve rendszeresen jár Afrikába.
A Szent Egidio közösséggel egyetemista koromban találkoztam.
Ez milyen régóta működik ez a szervezet?
A Szent Egidio 1968-ban a második Vatikán zsinat gyermekeként született Rómában. Fiatalok alapították ezt a lelkiségi mozgalmat, és azóta világ több mint 70 országában elterjedt.
És Magyarországon?
Négy földrészen jelen van. Magyarországon a rendszerváltás után 89-ben alakult az első közösségünk, és jelenleg Budapesten, Pécsett, Monoron és Győrben vannak Szent Egidio közösségtől. Magyarországon Szent Egyednek is hívják. Ez az apostoli szentcég áldásával működő közösség, egy ökumenikus szellemiségű katolikus mozgalomról beszélünk, nem egy szekta. Mindenki a hétköznapi élete mellett, tehát a családja, a hivatása, a munkája mellett segíti a szegényeket, és közös imádságokon gyűlünk össze esténként. A világért, a betegekért, a békéért.
Értem, tehát kimondottan a szegénység.
Igen.
Hajléktalanok.
Hajléktalanoknak szerdánként meleg vacsorát osztunk az utcán, havonta egyszer szegényeket, beígyét, este bígyét tartjuk a Gát utcai templomban, a 9. kerületben. Ott békeiskoláink működnek, ahol a kerületben élő szegény sorsú családok gyermekeinek tartunk foglalkozásokat minden héten rendszeresen, illetve hát több szociális otthonban időseket látogatunk, olyanokat, akiknek nincs családjuk, vagy nem látogatják őket, főként őket. De hát betegeknek is segítünk, például Rómában pszichiátriai betegeknek, fogyatékkal élőknek, vagy akár Afrikában a HIV pozitív anyákat kezeljük azért, hogy ne adják át a betegséget a gyermekeiknek.
Hány önkéntes tagja?
Ez egyfajta önkéntes vállalás, egyfajta életforma megélni a közösség lelkiségét, és észrevenni a szegényekben az Úr arcát, és neki segíteni közvetlenül. Tehát ez nem munka, senki nem kap érte pénzt. Afrikába is a saját erőmből, saját forrásainkból megyünk, saját szabadságunk terhére. A közösség tagjainak számát nehéz pontosan meghatározni, tehát a világban szerintem lassan 100 000-es nagyságrendben vannak, akik a közösség. közösség tagjainak mondhatóak. De azt szoktuk mondani, hogy aki együtt tölti velünk a húsvétot, és van egy szegény barátja, az minden közösség tagja. Vannak, akik csak havonta egyszer jönnek segíteni, mondjuk szerdán este, van, aki minden héten.
Nagyon, nagyon rossz szóval élve divatossá vált most az önkénteskedés, vagy csak egyszerűen nem így hívtuk, mert régen is segítettük a szomszédnéninek, meg elhoztuk a másik gyerekét az óvodából. Az is önkéntesség volt tulajdonképpen.
Vannak olyan időszakok, amikor akár nem vallásos, de tényleg teljesen civil önkéntesség, az egy kicsit divat is. De szerintem egyrészt még mindig nem segítünk eleget, másrészt az a baj, hogy egy kicsit hiánypótlás az állam sok feladata helyett.
Kik állnak önkéntesnek? Milyen habitussal rendelkező, vagy milyen motivációjú emberek segítenek?
Ez egy lelkiségi mozgalom. Az embernek van egyfajta hite, és azt megpróbálja tettekre váltani. Az evangélium szavait megpróbáljuk tettekre váltani. Ez nem teljesen ugyanaz szerintem, mint egy civil alapítvány, ahol csak nagyon jó fej vagy szociálisan nyitott emberek próbálnak segíteni másoknak a szabad idejében. Kereszténynek lenni az egy életforma.
Ez egy forradalom.
Tehát itt nyilván a kicsit más az alapkoncepció. De nagyon szeretjük az egyébként nem vallásos civil szervezeteket, nagyon jó kapcsolatokat ápolunk, egy csomó szociális területen együtt tudunk dolgozni, de nyilván más keresztényként megélni a hitünket, mint csak önkéntesként.
És Afrikába hogy jutottál?
A közösségnek van egy programja, úgy hívják, hogy DREAM, angol betűszó és egy rövidítés, gyógyszerek és források elérhetővé tétel az éjc és az alultápláltság ellen. És ebben a programban mi így a 2000-es évek eleje óta ugyanazt a legmodernebb éckezelő terápiát, ugyanazokat a laborfeltételeket és minden mást, ami mondjuk az Egyesült Államokban vagy Nyugat-Európában megadható egy HIV-pozitív betegnek, ezt elvisszük a szegény fekete-afrikai országokban, és különösen anyákat kezelünk, hogy ne adják át ártatlanul gyermekeiknek ezt a vírust, és így ne egy halálos betegséggel induljon az életük.
Milyen országban?
Mozambikban kezdtük ezt a programot, de azóta 11 fekete-afrikai országban jelen van a DREAM. Malawiban, Mozambikban, ahol most az elmúlt hetekben óriási ciklon okozta áradások vannak, erről lehetett a magyar médiában is hallani, ott például Beirában meg is sérült a DREAM központunk sajnos, ami az egyik első központunk volt, de Guineában, Kongóban, Kenyában is még több országban jelen vagyunk ezzel a programmal. Az elmúlt 15 évben így a haldoklók ellátásából gyakorlatilag járóbeteg ambulanciákká váltak, akár a mi központjaink is, amik Afrikában pilóta programként indultak.
Az mit jelent?
Hát ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen úttörő program volt, tehát nagyon sokáig a WHO, a komoly egészségügyi szervezetek azt mondták, hogy Afrikában nem lehet kezelni az éjcet, nem lehet elvinni ezt a bonyolult gyógyszeres terápiát, holott az afrikai embereket ugyanúgy meg lehet tanítani. Mi megpróbálunk mindenhol a helyi egészségügyi állami rendszerekhez kapcsolódni, és azoknak a fejlesztését se elősegíteni. Afrikai embereknek teremtünk munkát ezzel a programmal, tehát mi innen távolról Európában csak önkéntesként segítünk valóban időnként, turnusokban oda utazva Afrikába, de gyakorlatilag ők dolgoznak a DREAM központokban is. Azóta, hogy ez a pilóta program elindult és bebizonyította a világnak, hogy a tudományos világnak is, hogy igenis lehetséges a járványt visszaszorítani azáltal, hogy a kezelést is biztosítjuk, nem csak a prevenciót. Ezáltal így a WHO is elfogadta a mi kutatási eredményeinket, a terhes anyák körében végzett kezelésünk tapasztalatait, és a nemzetközi szakmai protokollokat ez alapján írják meg. Tehát ez egy tényleg egy valóban úttörő pilóta program volt, amit elindítottunk. És ennek is köszönhetően elindultak az állami éckezelések is ezekben az afrikai országokban. Most már gyakorlatilag például Malawiban, ahol én szoktam járni, minden terhes nőt szűrünk écre, tehát elindult egyfajta állami felelősségvállalás is. Ez a komplex program, amit mi csinálunk, ez megmutatja, hogy igenis a gyógyszeres kezelés is szükséges hozzá, mert ha kezelünk egy HIV-pozitív szemét, akkor annyira alacsony a vírus terítettsége a szervezetében, hogy nem adja tovább, például maga nem fertőz. És ezzel a járványt önmagában is nagyon le lehet csökkenteni. Sőt, ha minden AIDS beteget elkezdenünk, vagy HIV-pozitív beteget elkezdenénk kezelni, akkor gyakorlatilag meg is lehet állítani a járványt. Tehát amikor mi elkezdtük ezt a programot, több mint 30% volt az átfertőződöttség, például Mozambikban vagy Malawiban, és most ilyen 15-16% között van. Tehát amíg az ember csak egy halálos betegség diagnózisát kapja meg, és reménye sincs a kezelésre, addig valószínűleg nem sok érdeke fűződik ahhoz, hogy ő megtudja, hogy beteg. Amíg Magyarországon nem kezdték el kezelni a daganatos betegségeket, addig a betegek nem szerették megtudni, hogy nekik daganatos betegségük van, és meg fognak gyorsan halni. Afrikában, amíg a kormányok 90-es években nem néztek szembe ezzel a járvánnyal, amíg ez teljesen tabu téma volt, addig nyilván az emberek nem mentek el HIV-tesztet végeztetni, és nem akarták megtudni, hogy betegek, mert ez gyakorlatilag azt jelentett, hogy megkapta valaki a halálos ítéletét. Ez a pilóta program, amit elkezdtünk, azért nagyon fontos, mert megmutatta, hogy igenis lehet egy másfajta szemlélet Afrikával szemben. Ezeket a tabukat meg lehet dönteni. Ebben rengeteg munkánk volt, egy csomó emberrel, kormányokkal, parlamentekkel kellett beszélni, például Mozambikban, ahol elindult ez a program, ahol Andrea Riccardi, a közösség alapítója, többször felszólalt. És amint megértették az emberek, hogy igen, a kezelést is el lehet vinni, akkor elmertek menni meg csináltatni a tesztet. A Dream programban afrikai emberek dolgoznak. Igenis meg lehet őket tanítani a legfejlettebb molekuláris biológiai laboratóriumi technikák alkalmazására. Rengeteg pánafrikai képzést tartottunk ezekben az években. Orvosoknak, ápolóknak, gyógyszerészeknek, technikai dolgozóknak, mindenkinek. Tehát nagyon is tanítható az afrikai nép.
Milyenek a körülmények?
Malawiban például vidéki helyeken olyanok a körülmények, hogy nincsen víz meg áram a kunhókban. 10 kilométereket kell gyalogolni azért, hogy a falu szélén lévő útról a lányokhoz vigyék a vizet. Az élet, az alapvető életfenntartás és sokkal többet dolgoznak az emberek. Nagyon-nagyon nyitottak, iszonyú kedvesek a malawi emberek, és nagyon hálásak, mint a segítségért. A közösségnek van egyfajta ilyen szemlélet, hogy Euró-Afrika, tehát hogy Európát és Afrikát egy közös kontextusban kell látni. Mert ugye, ahogy a globalizáció hatásai, a környezetszennyezés hatásai pont a legszerencsétlenebb országokat
sújtják. Szóval van még tennivalónk akkor. Nekem is személy szerint a mentalitásban és egyáltalán a segítőkészségben.
Szerintem nagyon fontos lenne megismerni ezeket a világokat, mert nagyon keveset tudunk. Nagyon keveset beszélünk Magyarországon Afrikáról.
Torda Judit szerkesztőtársunk beszélgetését hallották Körtvéesi Mónikával, a Szent Egyed Alapítvány önkéntesével.
Az évben 10 éves a Vadrózsák Néptánc Együttes Alapítványa a magyar népi kultúráért. Ebből az alkalomból rendezték meg táncgálájukat az Őrmezői Közösségi Házba Virágzó Vadrózsák címmel. Ezen a rendezvényen jelen volt az egykori vezetők közül Erdély Tibor, Ausztráliában és Japánban 33 éven át feleségével, Semperger Ilonával közel 5000 főt tanítottak meg magyar és nemzetiségi néptáncokra. Tehát Japánba is tanított néptáncot. Milyen élményeket szerzett, vagy egyáltalán hogy kerül egy magyar állami népi együttes volt tagja néptáncot tanítani Japánba?
Valószínű, hogy beleszeretett a Yoshiaki Oka a magyar folklórba. Méghozzá Angliában voltunk a Vadrózsákkal, Sidmoonsba, ahol egy fesztivál volt. Amikor jöttünk a színpadra, és a kalocsai viseletbe jöttek a lányaim, fiaim, és bemondta a konferenciét, tessék nézni, itt jön a Vadrózsák, még a nap is szebben süt. És ott egy külön előadást szerveztek nekünk, mert ugye azok ilyen tábortűz együttesek, azok egy-két számot tudnak táncolni, és akkor látták, hogy én minden nap más számmal jövök a fesztiválra, és mondták, hogy mi lenne, ha egy egész műsort adnánk. Építettek egy hatalmas sátrat, és ott teljes műsort adtunk, és ott volt Yoshiaki Oka, akinek Fukuyamában és Tomóban volt akkor tánccsoportja, és ők is felléptek. És aztán megkörnyékezett engem, nagyon nehezen adtam rá a fejemet, mert mi 77-ben Japánban léptünk fel az Állami Népi Együttessel, 30 előadás volt, és Fülöp-szigeteken. A 33 előadásnak egyetlen plakátja se volt, mert egy buddhista szervezet szervezte, és azt mondták a vezetőinknek, hogy 500 ezer dollárt szánnak erre, hogy annyit fognak veszíteni. És majdnem 1 milliót nyertek. Mert minden egyes előadásukra minden szék foglalt volt. És a Yoshiaki Okka, most már másodszor mondom a nevét, akkor, hogy megkörnyékezett engem, és hazajöttünk, és akkor hívott telefonon, 5-szer, 10-szer, akkor hívtam tolmácsot, hogy értsük egymást. És már amikor egy hónapja főzött engem, akkor eszembe jutott, hogy jó, hát visszamegyek Japánba, de csak akkor a párom is jöhet. Tehát, hogy ketten tanítunk, én a fiúkat, ő meg a lányokat. És újjongba örült minden, és már küldte is a repülőjegyet.
Hány évig tartott ez a tánctanítás?
Ez 33 évig tanítottam, és ami egyedülálló, hogy Szapporótól Okinaváig minden egyetemi városba tartottunk tanfolyamot.
Akkor most a japánok jobban táncolják a magyart, mint a magyar néptáncot, mint a magyarok? Hogy van ez?
Van olyan, itt is a ma este előadáson, itt voltak a hongkongiak, és azt mondja az Attila, hogy most volt fellépésük odakint Hongkongban, és hát a kalotaszegi legényest ugyanúgy járják, csak nagyobb hittel, mint a magyarok.
Nagyon tetszett az, hogy a táncnak nemzetközi nyelve van? Egységes az egész világon, a zenét és a táncot mindenki érti, és ez a népeket összeköti. Ez hogy valósult meg?
Az én véleményem az, hogy nincs új a nap alatt. Az emberek mindenütt egyformák, és mégis különbözőek. Látunk egy akármilyen nemzeti táncot, minden, pláne a Kárpát-medencében ugye egységes kultúra van, és ha látunk egy nemzet táncát, azt rögtön értjük. És csak attól függ, hogy az egyik temperamentumosabb, ritmusosabb, a másik szolidabb, egyszerűbb, akár polgári társas tánc csupán, de hát a magyar folklór nagyon gazdag. De miért? Mert hatással vannak ránk a délszlávok, a románok, a ukránok, a csehek, sőt, bizonyos értelemben még az osztrákok is, és ahol szomszédok voltunk, ott asszimiláltunk bizonyos viselkedési módot, táncmódot, és ezzel csak gazdagabb lett a folklórunk.
Hogy emlékszik vissza a régi időkre, amikor egy-egy ilyen táncos gála után végig pereg a tanítás és a táncos emlék?
Hát egyszerűen arról van szó, hogy ki kellett találni, mert nem volt apparátus se hozzá, mert később, amikor én kezdtem a táncot, már néma filmek voltak. De előfordult, hogy úgy tanultuk meg a filmről, hogy egy helyet egyet ütöttünk be, és el volt tolódva egy nyolcaddal minden figura. Na, később aztán, mikor már volt videó, akkor a hang és a látvány az egybevágott. És akkor már ilyet nem lehetett tévedni. De ezt meg kellett tanulni. Engem azért dicsértek néha, hogy tudtam úgy átváltani, hogy az eredeti folklort megtanultam. De nem csak egy-két táncot, hanem a teljes keresztmetszetet. Hát persze gyűriztem is vagy 15-20 éven keresztül, még a Pesovár Ernő Kossuth Díjas tánckutatóval, hát illő volt tudni.
Hát annak idején az én gyerekeim a Földesi Jani bácsihoz jártak táncolni Madocsán. És ő még úgy tanította a táncot, hogy jöttek a nagyapák, olykor-olykor dédapa, és odaállt az unokával táncolni, és mutatta neki a lépéseket. Nagyon sok táncot így tanítottak. De voltam én olyan táborban is Tabajdon, amikor a kavintonosok, a vadrózsás öregek filmről tanulták a tánclépéseket. Csak néztük. Tibi bácsi megmondta, hogy ezt meg kell tanulni, és vetítették, és táncolták. Leírták, és táncolták, és az éneket is tanulták hozzá. Én csak bámultam, hogy ilyen van. Hogyan telnek a napjai?
Népiparművész, népművészetmestere vagyok.
Gyönyörűek a faragásai.
1953 óta mindenféle fesztiválon, mindenféle versenyen, ahol voltam, mindig én kaptam a legnagyobb díjat, de legalábbis az első háromban mindig benne voltam. Olyan soha nem volt, hogy én díjat ne kaptam volt. Az elméletem az, hogy csodálatos a folklórunk, az anyanyelvet, ugye a tánc anyanyelvét el kell sajátítani. Na most van olyan koreográfus, aki itt marad, beszéli az anyanyelvet, én viszont azt vallom, hogy az anyanyelven lehet verset is írni, novellát is írni, tehát művészetté emelni az egyszerű szavakat. És én mind a két műfajba, tehát a koreografálásba is az egyszerűtől eljutottam bizonyos magasságig, a faragásba pedig az ivócsanaktól, a kulacstól, a használati tárgyaktól, a három Bartók művet is megfaragtam.
Emlékszem, egyszer mutatták az ön által koreografált bihari...
Ja, verbunkot?
Az valami csoda volt.
Hát az egyszer... Na hát az... Hogy mondjam? Tehát az nem egy direkt valami, azt meg kellett érteni. Bárki, aki hatalmaskodni akar utána, még hiába jön vissza, hogy azonosuljon a többiekkel, még a csizmája is utána megy. Nem hajlandó még a csizmája se. És ezt mindenki megértette. Hát az a legnagyobb díjat kapta Zalaegers legyen minden zeneszerző, koreográfus, mindenki. És olyan nem volt a versenyen addig, állítólag azóta volt még egyszer, hogy verseny közben meg kellett ismételni. És a Vasas Együttes táncosai, azok a vállukon vitték le a vadrúzsás öt táncos fiúját. Mert mindenki annyira élvezte. Hát humoros volt, aztán beindult a humor hivatásos együttesekben is.
Köszönöm szépen.
Doita simaste.
Mai vendégem Gulyás Zsuzsa, a fabrika üzletvezetője. Meséljen erről a fabrikáról. Hogy alakult, mivel foglalkoznak, hogy kerültek ide a Millenárisra?
A fabrika 2015 óta áll fenn, az üzletünk a Szondi utcában található. A tágan értelmezett század közép az, ami a mi érdeklődési körünk. Bútorokat felújítunk, restaurálunk és forgalmazunk. Az üzlet helyiségben nagyon-nagyon sokféle bútor és kiegészítő kap helyet. Ezt láthatta ön is az Antik Interior kiállításon. Igazából az Art Deco, Bauhaus, Space Age az, ami a szívünk csücske, úgymond, de egészen a háború előtti bútorok is megtalálhatóak nálunk. A 20. század nagyon közel áll hozzánk, úgyhogy próbáljuk ezt most értelmezni és újraértelmezni. olyan enteriőröket próbálunk alkotni, ahol a modern tárgyak mellett ezek a régi tárgyak is helyet kapnak, és ezt kínáljuk a vásárlóinknak.
Hát most így röviden, de hát itt sokkal többet lát az ember, mert itt látom, van egy restaurátor műhely is. Erről meséljen, hogy
igen, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy az üzletünkkel egy helységben, vagy egy térben szinte van egy restaurátor műhelyünk is, ahova beérkező tárgyak bekerülnek, és akkor itt famunkákat végzünk rajtuk elsősorban. Teljes körű felújítást is tudunk csinálni, tehát például, hogyha egy beszállítókon keresztül beérkezik hozzánk egy nagyon rossz állapotú Art Deco fotelágy, akkor itt a műhelyünkben ezt teljes mértékben szinte új köntösbe tudjuk csomagolni. Korhű felújítás most a profilunk elsősorban, de igazából mindig van egy pár fogás, ami jellemző a restaurátorainkra, például általában matt fin is kerül a bútorokra, ez azt jelenti, hogy ezzel a fényes lakkal csak akkor dolgozunk már, hogyha valamilyen módon ez indokolt.
A tárgyak hogy kerülnek ide be? Milyen az ismeretségi kör? Hogy ismerték meg önöket? Kik a beszállítók?
Hát nagyon sokféle úton és módon kerülnek hozzánk a tárgyak. Elsősorban beszállítókon keresztül, akikkel több éve dolgozunk együtt. Bennük maximálisan megbízunk, ismerik az ízlésünket, tudják, hogy mik azok a tárgyak, amik már az elmúlt 4 évben tetszettek nekünk, és akkor ennek mintájára hoznak. Általában kecsesebb vonalvezetésű tervezői darabok azok, amiket szoktunk vásárolni, és ezeknek a lehető legnagyobb választékát kínálják ők nekünk. A tudományunk az abban áll, hogy kiválasztjuk azokat a tárgyakat, amik igazán szépek, és amikben látunk potenciált. Ugye nyilván ez egy szubjektív témakör, tehát a 20. századból is lehet olyan bútorokat választani, amik számunkra nem értelmezhetőek. Mi igyekszünk az ízlésünk kell megszűrni, és a restaurátorok szakértelmével felújítani ezeket a tárgyakat. A cél végül is az, hogy bármilyen modern interjőrben ezek a tárgyak megállják a helyüket, olyan bútorokat készítünk, amiket mi is betennénk a lakásunkba, tehát ez az előszűrés, amit igazából biztosítunk.
Ezt az ízlésvilágot, tehát a tárgyak kiválasztásánál, ezt kiszabja meg közösen a fabrika dolgozói, vezetői?
Hát itt elsősorban ez Marco Barbi műve, tehát amit most látunk, ez az ő fejéből pattant ki. Én egy fél éve csatlakoztam a csapathoz, és nagyjából a mi ízlésünk az, ott vannak közös meccéspontok, és egyébként pedig nagyon közel áll hozzám az ő ízlésvilága. Itt a formatervezésen van a hangsúly, illetve azon, hogy tényleg hogyan kommunikálnak ezek a bútorok, ezek a tárgyak azokkal a modern enteriőrökkel, amiben általában kérni szokták őket. Mi gyakran dolgozunk együtt belső építészekkel, akiknek van egy víziójuk arról, hogy mit szeretnének az ügyfeleiknek bemutatni, és próbálunk olyan tárgyakat ajánlani nekik is, amik szerintünk passzolnak. Ez igazából egy Barbi ugye dizájntörténeti előképzettséggel rendelkezik, tehát ő esztétika szakon tanult a MOMÉN, én pedig közgazdász vagyok, viszont dolgoztam berendezőként filmeken, és lakberendezőként is tevékenykedem, úgyhogy ebből táplálkozik a mi ízlésünk, ez az előéletünk, és hát ugye folyamatosan alakul és fejlődik.
Most bejön egy kedves vevő, akkor elmondja, hogy mit szeretne a lakásába, akkor segít neki berendezni azt a szobát.
Igen, ez rendszeresen előfordul, hogy bejön valaki, és akkor elképzeljük közösen azt a teret, amit ő szeretne otthon létrehozni. Ez egy kicsit ilyen gondolatolvasás is, tehát ő elmondja, hogy mi az elképzelése, és mi megmutatjuk azokat a lámpákat, székeket, komódokat, amik szerintünk jól megférnek egymás mellett, és nagyjából az ő elgondolásának is megfelelnek.
Most látom, hogy itt bútorok vannak, lámpák vannak, kerámiák, kiegészítő, díszítő elemek. ezen kívül mással nem foglalkozom.
Hát most jelen pillanatban azt mondjuk, hogy a főszerep az a bútoroké, tehát például komódok, íróasztalok, székek, azok, amik elsősorban. A lámpák azok a Barbie-nak és nekem is nagy szerelmei, tehát hogy azért lát itt ennyi csillát, mert nem tudunk ellenállni a kísértésnek, és rendszeresen vásárolunk ugye csillárokat, állólámpákat, fali lámpákat. De azért vannak nálunk kiegészítők is elvétve. Ez ugye egyrészt segít elképzelni azt, hogy mutatnak a tárgyak egy valódi interiőrben, másrészt a mi szemünknek is kedvesek, és hogyha bejön egy vevő, akkor itt a kisértékű tárgyaktól egészen a nagyértékű art deco, fotelágyig bármit megtalál. Szóval a kispénztárcájúaknak is igyekszünk kedvezni, azoknak is, akik csak most kóstolnak bele ebbe a korszakba, gyűjtők is gyakran megfordulnak nálunk, egészen széles a vevőkör.
Most itt látok szembe egy különleges ülő alkalmatosságot, ez milyen eredetű, mert...
Ezt sokáig kutattuk mi is, de az a gyanunk, hogy ez egy egyedi készítési bútor, népi jegyeket hordoz. Igazából az biztos, hogy a motivum világa Magyarországhoz köti. Az, hogy pontosan melyik asztalos mester készítette, azt sajnos nem tudjuk megmondani, mivel nincsen benne címke, illetve nem jelzett a bútor. Egyébként több beszállítón kutat most ezután. Ez egy fotelpár egyébként, egy karosszékpár.
Nagyon különös és érdekes. És...
Ebben az a szép, hogy minden bútornak ugye egyedi története van, amit vagy ismerünk a tervező által, és akkor tudunk róla mesélni, vagy mint például ennél a széknél is így rejtélyövezi a származását gyakorlatilag.
Azért is kérdeztem rá, mert különösnek tartom.
Igen.
Az Antique Interior milyen távlatokat nyitott önöknek?
Egyrészt nagyon kedves, nagyon jó ismerettségeket kötöttünk, felfrissítettük a régi ismerettségeinket, és van egy olyan hozadéka nyilván ennek, hogy azok a vevők, akik ott megtaláltak minket, és érdeklődtek a bútorok iránt, nagyon-nagyon nagy számban újra meglátogattak minket itt a Szondi utcában, ennek nagyon örülünk. Másrészt pedig támadt egy olyan ötletünk, hogy felkerülünk az Axio Artra, ami Magyarország egyik legnagyobb online aukciós áruháza, remélem jól mondtam, és ott lesz egy önálló aukciónk a fabrikával május 29-től június 10-ig. Aminek a témája és a címe is az Art Deco-tól a Space Age-ig. Ez nagyjából azt az időszakot öleli fel, amivel mi foglalkozunk. Itt lesznek szintén lámpák, kiegészítők, bútorok, nagyobb tárgyak, asztalok, étkezőasztalok, tehát próbáljuk bemutatni a teljes kollekciót, és részt veszünk ugye a műtárgyak éjszakáján is, idén először, ami pedig... szintén május végétől június elejéig tart, és a mi programunk az pedig egy tárlatvezetés és beszélgetés. Május 31-én lesz 5 órakor, erre lehet regisztrálni már a műtárgyak éjszakája weboldalán.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Gulyás Zsuzsával, a fabrika üzletvezetőjével, Meskó Bank beszélgetett.
Aki szereti Molnár Ferenc a Pál utcai fiúk című regényét, az bizonyára felkereste a Füvészkertet is, hiszen a cselekmény jó része itt játszódik. Ha egy kis természetközelségre vágyunk, jó ide betérni ma is. A kert igazgatójával, dr. Orlóczi Lászlóval beszélgettünk. a Füvészkert irodalmi elnevezés?
Füvészkert megjelenik már a Diószegi Sámuel és Fazekas Mihálynak az első magyar nyelven írt botanikai füvészkönyv, de benne van ilyen, hogy Füvészkert. Ezt aztán Molnár Ferenc eleveníti föl, mint nyelvújítási szót. Ez meg is maradt a köztudatban. Ráillett az intézményre, úgyhogy Molnári Pál utcai fiúktól kezdve ez Füvészkert a köznyelv számára, de a hivatalos elnevezése az 2000, hát most nem emlékszem pontosan, talán 2012 óta Füvészkert. Most úgy van, hogy Ötvös Loránd Tudomány Egyetem Füvészkert. Ugye ez 250 éves, és 1771-ben Nagyszombat városában alapította vegytan és orvoslás professzor Winter Jakab, aki azt gondolta, hogy a tanított gyógynövényeket az nem elég festményekről ér megtanítani a medikusoknak, hanem élő növényben meg kell mutatni. És ezért a saját kertjében létrehozta az első kis botanikus kertet. Majd ugye onnan az egyetem viszonylag gyorsan elköltözött.
Igen.
Budára, a botanikus kert is. És áttelepült az a mai vérmező közelében a Márvány utca környékére, ott volt a második. Hát az is Winternek a magánkertje volt, de elköltözött az egyetem Budáról, az egyetem térre. A rendháznak a területén és a könyvtár területén volt a harmadik botanikus kert. Amit viszont már az egyetem alapított. Ott egy nagyon szép fénykora volt a kertnek. Aztán az egyetem építkezésbe kezdett, és akkor költözött át a ma Trefort kertként ismert Astoria melletti volt természettudományi, most bölcsészettudományi karnak a helyére. Ami gyakorlatilag Kitajbel Pál nevéhez fűződött, meg sok olyan neves tudósnak a nevéhez, akik ott hát nagyon komoly botanikai tudományt műveltek. 1838-as nagypesti árvíz során nagyon súlyosan megsérültek az ott levő növényházak, az ott levő növényanyag. Az árvíz után építkezni akart az egyetem, és hát onnan költözni kellett újfent. És hát 1838-tól 47-ig ez a 9 év, ez azzal telt, hogy keresenek új helyet a botanikus kertnek. És ez a költözködés előtti tervek egy része itt a levéltárunkban is megtekinthető. Például ilyen ötlet volt, hogy hát legyen a Margit szigeten. Tehát ugye Margit szigetnek a tulajdonosa, de Habsburg család, ugye és azon belül is Magyarország nádora, József Nádor, aki ugye nagyon szerette a botanikát. Az ő javaslatára aztán született egy megegyezés, Pestetics Antal gróf eladta ezt a területet 1846-ban. Az itt levő vadászkastély és a körülötte levő, úgymond kertek, ami kb. 10 hektáros nagyságú volt, hát ezt vásárolta meg az egyetem botanikus kert céljára, úgyhogy pénzügyi segítséget kapott a kormánytól, hogy ezt meg tudja tenni. 80 ezer arany forintért vették meg a területet, és innentől kezdődik a ma is itt látható botanikus kerti múlt. Indul itt a Füvészkertnek talán a harmadik nagy fénykora, amikor is 10 hektáros parkon gyakorlatilag csodálatos gyűjtemények, de arborétum és kis növényházak épültek. 1867-ben sikerül felépíteni az akkori kor egyik legmodernebbnek számító üvegházát, a Pálmaházat, aminek ugye tervei Eiffel tervek, tehát hasonlóan, mint a nyugati pályaudvar. Felépül 1893-ban a Victoria ház, ami önmagában egy kuriózum volt akkoriban Európában, mert a Victoria Amazonik az óriás tündérrózsának a megbemutatás céljából épült ez az üvegház. Ez egy 8 szögletű talajba süllyesztett olyan kis üvegház, aminek a közepén egy nagy 8-szögletű medence található, amiben él ez a csodálatos vízinövény, és azóta is itt jelképezi a kertnek a
különlegességét. Szép egyébként.
Ez egy nyári attrakció, egy másfél méter nagyságú vízen úszó tündérrózsa levelek, hogy mindig meg szoktuk kérdezni, na hány kilót bír a víz felszínén tartani ez a hatalmas levél, és hát jelentem, hogy gyerek súlynál többet bír, ez egy éjszaka virágzó növény, és ilyenkor éjszaka is nyitva tartunk. Ugye két napig virágzik egy darab virág.
Mikor pontosan?
Augusztus környékén. Valamikor jóval korábban elkezdi, már ez attól függ, hogyan szaporítottuk a növényt. Vannak olyan évek, amikor nem marad meg, tehát 5-6 évig bírja, aztán megöregszik és elpusztul, és ilyenkor pedig magvetéssel kell újraindítani. Ha magról kell indítani, akkor általában augusztussal lesz belőle virág. Az első napi virág, a fehér szín, az együtt jár egy nagyon intenzív ananász illattal, tehát kellemes. Kisebb üvegházak is épültek, később aztán már jött a második világháború, ugye a nagy pesti bombázások, és hát ebben nagyon-nagyon megsérült a kert, szinte az összes üvegház összetört, a benne levő gyűjtemények szinte teljesen megsemmisültek. A fákba belenőve, megőrződve ott voltak a repeszgránát darabok.
De maradtak azért olyan nagyon idős fák.
Van egy pannonkőrisünk, van, ami ilyen nagyon öreg, már 300 év körüli lehet. Valamikori ártéri ligeterdő marad. És van egy nagyon öreg sajmedgyünk, illetve ez a három öreg páfrányfenyő itt mellettünk, a három ginkó biloba, ezek öreg fák. Tehát ezek is több mint 200 évesek.
Utána aztán megindul a fejlődés.
1967-ben azért az jó pár éve már a háború után, elindult itt egy, a pálmaháznak a nagy felújítása, és akkor aztán nagyon sok növényt lehetett itt a kertbe behozni, és magcsere expedíciók vagy cserebere folytán beérkezik.
Ez így történik egyébként?
A magcsere az igen. Nekünk van az országban a legöregebb botanikus kerti mag kiadványunk, ami azt jelenti, is újságocska, amiben azt soroljuk föl, hogy nekünk a botanikus kertben milyen olyan magunk van, amit föl tudunk más kertek számára ajánlani. Ez gratis. És ezek között, a magok között vannak itt a kertben termő magvak, bár ezt nem szeretjük annyira, mert ezek nem olyan biztonságosak. Illetve a másik ága, ami mostanában nagyon népszerű, ez azok a növények, amik Magyarországon őshonosak, ne adj Isten, kihalás szélén állnak, és ennek az elterjesztése érdekében ezeknek a növényeknek a magjait termesztjük. Tehát vannak olyan kis populációk ezekből a növényekből, aminek a magját minden évben le lehet szedni, és akkor arról el lehet indulni.
Üvegházi körülmények között, nem?
Az egyik legkiemeltebb természetvédelmi közfeladata, az ex situ növény megőrzés.
Milyen kiemelt feladatai vannak a kertnek?
Ugye ez a kert egyetemi botanikus kertként egy oktató-kutató intézmény, mely különleges feladatokat is ellát.
Tehát jönnek ide
hallgatók. Jön ide más egyetemek hallgatói, egy klasszikus kutató. Ugye a gyógyszerész hallgatók. Hát gyakorlatilag mai napig ide jönnek tanulni a gyógyszerész hallgatók. Pontosan. De jönnek ide agráregyetemről, tanárképző egyetemekről, akkor gyakorlatidőiket letöltő egyetemisták, középszintű szakoktatás is részt vállal a kert már 1900-as évek eleje óta, elsősorban a kertész szakképzésben. Ezen kívül van egyéb közfeladat ellátás. Közfeladat ellátás maga a gyűjtemény. Ugye itt többféle gyűjtemény van a kertben, evidens, hogy növénygyűjtemény, tehát hogy élő növénygyűjtemény, ez egy élő múzeum.
És nem csak a Kárpát-medencei.
Hát ráadásul nagyon-nagyon sokféle, most jelen pillanatban 8,5 ezer féle növény él ebben a kertben. Terület arányát nézzük, tehát akkor meredekel a legmagasabb számot tudnám mondani, tehát egységnyi területre jutó legnagyobb számot. Például ez a könyvtár, ahol most ülünk, ez is egy közgyűjtemény, ez egy botanikai szakkönyvtár, az országon talán az egyik leggazdagabb ilyen. De mondhatnám akár az óriási herbáriumi, tehát desziklált növénygyűjteményünket, ami az országban a második legnagyobb a növénytár után, illetve mondhatnám még egyéb gyűjteményeink közt a maggyűjteményünket, ami nagyon-nagyon bőséges segítséget nyújt különböző növények beazonosításához. És a harmadik közfeladat, ez pedig a köznevelés, közoktatás, ami arról szól, hogy a természet tudatos utódokat kellene nevelnünk ahhoz, hogy a természetünk megőrződjék.
Ezeket, ezt milyen formában tudják végezni?
Programok formájában egészen kicsikortól kezdjük. Hát gyakorlatilag az a kismama, aki itt járkál az úton és tologatja a babát a kocsiba az utakon, a gyereknek nagyon komoly természetközeli élménye lesz. Ez nagyon-nagyon erősen rögzül. A madárcsicsergés, a levegő, a jó levegő, a különböző hangok, az illatok. A második ugye az óvodások. Az óvodáskor még nyitott kor, tehát mindenre fogékony, még akár a természet szeretetre is. Létrehoztunk egy fűfaton kertet. Ez arról szól, hogy gyakorlatilag minden kerületi óvodás évente egyszer megfordul ebben a tankertben, és kertészeti vagy valamilyen természetvédelmi technikát megtanul, illetve vet növényeket és ápolja és kezeli. Tehát, de egyébként ez folyik az egész évben, hétvégeken, ilyen egy-másfél órás foglalkozásokat biztosítunk.
Van egy nyári táborunk?
Van, vagy? Nem is egy van, van egy Mimicsoda nyári táborunk is.
Ez nyilván ismeretterjesztő,
mindig egy-egy témára felfűzve, az most már évek óta tart itt, az is két, háromszor egyhetes. Ezek nagyon sikeresek, mindig megvan a kertész a tanodának itt. Teltházas, és nagyon szeretik. A hétvégeken szoktak lenni kifejezetten szakmai napok, amik hát úgymond a kertbarátoknak az érdekében van, ilyen az oltó napunk, a gyümölcsoltó boldogasszonykor, ezek így alapjában. Ez kulturális örökség védelem alatt áll az egész terület, épületestől az utolsó fűszálig. És egyébként 1960 óta természetvédelmi terület. Ennek a szakszerű fenntartása önmagában közfeladat. Amit
sokan dolgoznak itt?
20 ember dolgozik itt, a többsége felsőfokú végzettségű. Doktori fokozattal, több nyelvet beszélve, tudományos munkát és oktató munkát is.
Na, de ez szükséges is, ez a
képzettség. Ugye kertészmérnökök vannak, meg biológusok.
A fizikai munkát is ők végzik.
Így van, de hát mindig segítsége lenne. Hát most éppen mondtam, hogy olyan szinten most már multikulturálissá vált a kert, hogy számtalan országból érkeznek ide.
Tehát nemzetközi híre van.
Hát most jelen pillanatban két litván hölgy dolgozik nálunk Erasmusszal. Most érkezik majd egy francia hölgy, és ami még érdekesebb, hogy a mi dolgozóink is ugyanígy uniós Erasmus programmal tudnak külföldre menni.
És mit tartogat a jövő?
Azt el kell mondjuk ugye, hogy maga a 250 éves magyar botanika összes történetével predesztinál minket, hogy létrehozzunk egy botanikai múzeumot. Ilyen nincs Magyarországon, sőt, Közép-Európában se túl sok. A kertnek a gyűjteményeinek a bemutatása céljából például a herbárium gyűjteménye vagy a könyvtár egy modernebb formában mindenképpen azt feltételezi, hogy ezt az épületet rendbe kell hozni. Ja, és ami itt a jó hír, hogy született egy kormányhatározat arról, hogy az Orci kertet és a Fűvész kertet egy zöld folyosóval kell összekötni. És a mi elképzelésünk szerint ez egy zöld híd lesz, ami átjön az egyik kertből a másik kertbe.
Hát ez nagyszerű.
Illetve szeretnénk most beindítani az egyetemi képzésben is egy úgynevezett fitopedagógiai képzést, ami azt jelenti, hogy a főleg tanítók fitopedagógiai módszerekkel is tudjanak gyereket nevelni. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon-nagyon bizakodó vagyok, a környezet állapotával kapcsolatosan kevésbé, de az ellen megtennünk kell, ha tudunk.
Somogyi Ági interjúját hallották dr. Orlóci Lászlóval, a Fűvészkert igazgatójával.
Egy társas utazáson találkoztam egy hölgyel, akinél feltűnt, hogy többször láttam a kezébe a horgolótűt, és dolgozik. Aztán olyan szerencsénk volt, hogy egymás közelébe is ültünk, meg egy asztalnál is étkeztünk, úgyhogy volt alkalmunk beszélgetni. És azt szűrtem le a beszélgetéseinkből, hogy tulajdonképpen a kíváncsisága és a szerencséje új élethelyzetbe sodorta. Szeretném, hogyha erről beszélne Kovács Tibor Lászlóné, akinek a névjegyén nagyon érdekes párosítás van, hogy népi mesterség oktatója, csipkekészítő és szociálpedagógus. Igen. Talán a szociálpedagógust hagyjuk a végére, de mi volt ez a kíváncsiság, ami erre vitt?
2010-ben férjemtől kaptam egy olyan ajándékot, hogy elvitt engem Erdélybe, és ezen az úton Békásszorosnál barangoltunk, és gyönyörű szép csipkékre leltünk, ami megtetszett, és az ottani hölgyek, akiket néniknek neveztek, de azok a nénik, azok nagyon fiatal nénik voltak, elmondták, hogy itt nem messze, Székely-Szentkirályon él egy hölgy, aki még veri itt a csipkét, és ott meg lehet nézni, hogy ez hogy készül. És ha már ott voltunk, akkor társaság úgy döntött, hogy beülünk az autóba, és felkeressük ezt a hölgyet.
Azelőtt nem érdekelt a csipke?
Soha nem érdekelt. Nem is láttam, nem is tudtam, hogy mi az, hogy vert csipke. És hát a nyakunkba vettük a környéket, és elérkeztünk Székely-Szentkirályra, ahol az ott lakóktól kérdeztük, hogy ismernek-e egy hölgyet. A nevet nem tudtuk, hogy kit keresünk, mit keresünk. Aki itt csipkét ver. És egy nénike mondta, ó, a Kati néni, persze, menjenek két utcával lejjebb, itt megtalálják. És elérkeztünk a házhoz, ahol azt fedeztük fel, hogy itt állattartás folyik. Jött egy néni épp az istállóból, gumicsizmába, kendősen, otthonkásan, és mondtuk, hogy ne tessék haragudni, bejöttünk az udvarába, de bennünket ide irányítottak, hogy egy csipkeverő hölgyet találunk itt. És akkor, no, megtalálták. És ő volt az... maga, Székely-Szentkirályon Berze Katalin, akit nem tudtuk, hogy Erdély leghíresebb csipkeverője, és megkértük, hogy hát mutassa már meg nekünk, hogy kell ezt a csipkét verni. Eszközöket se láttunk még sosem. És nagyon kedvesen beinvitált bennünket a konyhába, ott, mint ahogy nagyanyáink lakása berendezve, középen az asztal, hókedlék, és egy hókedlék konyharuhával le volt takarva, és amikor azt így meglebbentette, és egy gyönyörű, szép szarvasmintás vercsipke terítő készült, amit elmondott, hogy a mi országházunkba készül. És akkor elhatároztam, hogy hát én ezt meg fogom tanulni. És amikor hazaérkeztem, akkor az interneten kutakodtam, hogy hol van Magyarországon olyan valaki, aki én nekem ezt megmutatná.
Civil foglalkozásod akkor mi volt?
Akkor már az önkormányzatnál dolgoztam, mint igazgatási és szociális
ügyintéző. Tehát semmi köze a művészetekhez.
Semmi köze nincs neki. És rátaláltam a környékünkön, mivel én Győr mellett lakom, onnét 30 kilométerre, Gyömörén egy kis falucskába. Leghíresebb szülöttünk Buda Ilona népdalénekes, és rátaláltam Mátrai Magdolnára, aki Bábolnán élt, és az interneten azt olvastam, hogy ő a népi iparművész, népművészet mestere. Hát akkor helyben vagyok, én őt föl fogom hívni, és megkérdezem, hogy oktatna-e ilyen kis kezdőt, mint én. És akkor ő azt mondta, hogy ő neki egészségügyi problémái vannak, hát annyian vannak, akik ezt oktatják, és én ragaszkodtam hozzá. Akkor nem tudtam, hogy Magyarország leghíresebb csipkésére találtam, aki sajnos azóta már meghalt, de engem még fél évig tanított csipkét verni, és amikor...
Fantasztikus szerencséd volt.
Így van. És amikor letelt a 6 hónap, azt mondta, hogy hát figyelj ide, ez neked annyira ment, én azt ajánlom, hogy tanuld meg hozzá a hímzéseket, egyéb más csipketechnikákat, menj el Budapestre a Hagyományok házába, keressed meg Nagy Vincéné Marikát, aki ott oktat, és iratkozzál be a 2 éves csipkés képzésre. És megfogadtam a tanácsát, és elmentem, elvégeztem, 2012-ben végeztem a Hagyományok házába, mint csipkekészítő, és 2013-ban pedig elvégeztem az oktatóit is, és azóta pedig továbbképzésekre járok fel, a mai napon is oda igyekszem.
De nem oktatsz?
Hát nem oktatok, szívesen megmutatom a mesterségek ünnepén, a mesterség bemutató alkalmával, hogy hogy kell ezt készíteni. Minden augusztus 20-án ott vagyunk az Egyesülettel fönt, többi csipkéstársammal együtt, és hát igen, szerencsésnek mondhatom magamat, hogy ilyen emberek közé sodort az élet.
Meséltél egy nagyszabású tervedről is.
Igen, hát az azóta félig megvalósult. A községünkben, hát igazából soha nem volt olyan, mint mondjuk Hövelyen, vagy Kapuváron, Csornán, hogy egy tájegységre jellemző kézimunka kialakult volna. Idős nénik néha egy-egy darabot készítettek a templomunk javára, de egyöntetű textil az nem volt. És elhatároztuk, polgármesterasszony Nagy Beáta, akkor a házi orvosunk, hogy kellene készíteni az egyház részére egy olyan maradandó textil garnitúrát, amit a község oda ajándékoz aztán a templomnak.
És ezt vállaltad föl?
Ezt felvállaltam, az irányítását, tervezését, az első szobortakarót teljesen egyedül elkészítettem, lezsűriztettem, és az asszonyok már ezt a mintát hímezik oltárterítőnek, szobortakarónak, és hát körülbelül 60-70%-ig készen vagyunk. Mária ünnepekre készítjük, kék-fehérrel, ugye a Máriának a színével, és talán ősszel, Mária hónapban majd átadásra kerül.
Na akkor ez most a hímzés része.
Ez a hímzés, amiben varrott csipke is van.
Ezen a tanfolyamon gondolom nem csak egyféle csipkekészítést tanultatok.
Nagyon sokféle csipkekészítést tanultunk, megtanultuk a vert csipkét, megtanultuk a horgolást, ugyanaz nem művészi csipke, mert csak a vert és a varrott csipke a művészi csipke, de használták a népviseleteknél, tehát a blúzok ujjára horgolással készítettek, ezért azt is megtanultuk. Megtanultuk a hajócsipkét, vagy más néven a frivolitást.
Lehet-e, vagy nagyon nehéz kérdés, egy-egy csipkének a jellemzőit?
A készítésükben a csipkéknek van hát különbség. A horgolt csipkét azt egy horgolótű és egy cérna kell hozzá. A vercsipkének nagyobb az eszköz szükséglete, ahhoz csipkeverő párna, gombostű, csipkeverő orsók kellenek. a hajócsipkéhez, ahhoz kell egy kis hajócska.
Jaj, az a formájára.
Igen, akkor, kis hajócska, és azt úgy csomózzuk. A rececsipkéhez, ami a csomózott, kézi csomózású rece, ahhoz pedig egy recettű kell, majd amikor az alapháló, amilyen a halászháló elkészül, utána hímezzük rá a mintát. A varrott rece, ott pedig szálhúzással alakítjuk ki a kis lyukacskákat, és azt szintén behímezzük.
Tehát egy kész anyagból.
Kész anyagból kihúzkodjuk a szálakat, és utána azt sodrással, hímzéssel kialakítjuk a mintát.
És akkor ezt rendszeresen képzed magad tovább? Vagy?
Rendszeres továbbképzések vannak, minden évben van egy egyhetes továbbképző tábor, amit mindig különböző helyeken tartunk. Sárospatakon az úri hímzéssel egybekötve, az úri hímzéshez szükséges vagy használatos pamut és fémszálas csipkéket tanultuk. Ebben az évben pedig Hódmezővásárhelyre fogunk ellátogatni egy hét erejéig, ahol a csomózott recét fogjuk megtanulni, mert a Vásárhely a necvárosa.
Ez fantasztikus, hogy tényleg itt találkozott a szerencse és a kíváncsiságod, és azt csak úgy zárójelbe tesszük hozzá, hogy mellesleg van egy polgári foglalkozásod is, meg néhány unokával is rendelkezel. Hát én kívánom, hogy nagyon sok örömöd maradjon továbbra is vele. Kovács László Tibornéval Kéri Júli beszélgetett. What a wonderful world. Yes, I think to myself.
Ezzel az örökzöld dallal búcsúznak a mai műsor munkatársai, Kéri Júli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit. Technikai tanácsadó Magyar Ádám. Ezt a műsort két hét múlva újra meghallgathatják ugyanebben az időben, vagy bármikor a civilradio.hu vagy az idősbarát.újbuda.hu honlapon. Új műsorral legközelebb június 1-én jelentkezünk. Szép májusi napokat kívánva elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka. Viszont hallásra!